Mai napon a március és az áprilisi hónap igéjét együttvéve fogok szolgálni, tehát amit most felolvastunk, illetve a múlt havi ige. Nem tudom, emlékszik-e valaki, hogy mi volt a múlt havi? Hát úgy könnyű, igen, hát előtte levő, igen, de hogy mi volt az? Mi volt az? Kicsit gondolkozzunk. Lehet lesni esetleg a Bibliából, az előtte levő rész volt. Megvárom. Júlcsinak, mint a mozgott volna a szája, bár nem... Na igen, csak hogy mi az üzenet? Igen, tehát legyetek lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, és akkor ezután következik még az, amit ma olvastunk, hogy a reménységben örvendezzetek, nyomorságban legyetek kitartók, és az imádkozásban állhatatosak. Hát ezekről szeretnék ma beszélni. Egy példát hoznék, amit azért szeretnék mondani, hogy erről emlékezzen mindenki, hogy miről volt szó, ez pedig a parasztkenyér. Nem tudom, ki az, aki szokott parasztkenyeret vásárolni. Ilyen jó nagy, nem tudom, tudtok-e mondani, milyen a parasztkenyér? Finom, bocsánat, kovászos, nagy, igen. Miben különbözik mondjuk a többi kenyértől? Amit... Hogy? Hagyományos, igen. Hogy? Tovább eltart, azt mondja, ez az egyik, amiről ma szeretnék beszélni, amit Marika mondott, hogy tovább eltart, és még valamit szeretnék, hogy miben különbözik egy olyan parasztkenyér, amit mondjuk lehet kapni így Tesco-ba, vagy nem tudom. Sokba kerül, már nem ez lesz ma a téma, igen, ez is igaz, tehát sok különbség van. Aha. Na hát arra gondolok, hogy jól néz ki, nem? Tehát, hogy egy ember meglát egy ilyen parasztkenyeret, hát úgy tényleg olyan, hú, ez olyan jól néz ki. Tehát ez a kettő, de igazatok van, nagyon sokféle különbség van, de erről a kettő kapcsán jutott ez eszembe, hogy a parasztkenyér az olyan dekoratív, tehát tényleg olyan, hogy az ember meglátja, és azt mondja, hú, na hát ez egy jó kenyér, ezt meg is akarom kóstolni. Másrészt pedig, hogy tartósabb, tovább tart. Ugye régen, amikor ezt csinálták, akkor hát nem volt hűtő, mi a mélyhűtőbe szoktuk berámolni a kenyereket, és akkor onnan mindig kiolvasztok egy negyed kilót, és akkor mindig friss kenyér van, de hát ugye régen ez nem volt. És azért hoztam ezt a példát, mert kapcsolódik ahhoz a két nagy témához, amiről szó lesz. Az egyik az, hogy Isten népe hogyan lehet látható. Szeretnénk, hogy Isten népe jól nézzen ki, amikor valaki ugye meglátja, valaki látja mondjuk Szombathelyen a mi közösségünket, vagy bejön ide, akkor az az érzése legyen, hogy hú, na, tényleg, fú, milyen jó ez a közösség. De nem csak ezt szeretnénk, nem csak egyetértek, jó is, igen, nem csak ezt szeretnénk, hanem azt is szeretnénk, hogy tartós legyen. Tehát, hogy mindig jól nézzen ki ez a közösség. Mert egyébként nem tartós közösségeket úgy viszonylag könnyen lehet még létrehozni. Például akár társas kapcsolatokat, hogyha ha megnézitek, összejön egy fiú meg egy lány, és akkor egy darabig el vannak, és aztán megromlik ez a kapcsolat. Legalábbis nagyon sokszor ezt látjuk a világban, hogy egy darabig jó az a kapcsolat, aztán megunják egymást, vagy sok minden történik, és elmúlik. Ez lehet akár egy házasságra is, de egy gyülekezetet is lehet így csinálni, hogy főleg Budapesten, és most nem kritizálva a budapestieket, mert tudjátok, én nagyon szeretem Budapestet, ott könnyű csinálni egy idézőjelben egy gyülekezetet, mert fölhúznak egy zászlót, oda sok ember, jól érzik magukat, de hogy tartós legyen, hogy aztán az 20 év múlva is egy jó közösség legyen, az már nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű dolog. És ugyanígy sok-sok példát hozhatnék, hogy az elején megvan bennünk a lelkesedés, összeszedjük magunkat, és sok pozitívum van, mindenkiben pozitívat látjuk, és aztán kicsit jobban megismerjük egymást, és kezd egy kicsit hát tönkre menni az a közösség. És ezért hoztam ezt a példát, a parasztkenyeret, ami jól is néz ki, meg sokáig is eltart, és hogy ilyenek szeretnénk lenni. Nem tudom, ettetek-e már olyan sütit, ami jól nézett ki, de amikor beleharaptatok, akkor hát nem volt. Most itt van Balázs meg Timi Sopronból, üdvözlünk benneteket, csak onnan rátok néztem, és eszembe jutott, hogy egyszer még Sopronban volt egy, valaki csinált egy sütit, ami nagyon jól nézett ki. Mindenki, aki belépett, ez már régen volt, tehát név nélkül mondom, nem a Balázsék voltak, 12 éve volt, és mindenki ezt megállt a beleharapot, és utána lehetett látni az arckifejezést, hogy ezt nem kellett volna. Volt, aki egyenes ment valami helyre, ahol valaki legyűrte, meg stb. És sokszor vagyunk így, hogy egy gyülekezet is lehet, meg egy kapcsolat is lehet ilyen, hogy jól néz ki, de aztán, amikor beleharapunk, akkor látjuk, hogy fú, hát azért ez itt, ez az öngáz. És persze olyan is van, amikor nem néz ki jól, de egyébként meg nagyon finom. Hát amikor, például amikor én csinálok valamit, akkor mondjuk egy sütit, egy tortát, akkor benne van minden alapanyag, de ez jól nem néz ki, de azért meg lehet enni, meg egészen finom lehet. De a gyülekezet az nem ilyen kell, hogy legyen. Mi szeretnénk, hogy ez jól nézzen ki, tehát ez nem mindegy, mert nem azt szeretnénk, hogy csak az jön ide, aki kiállta azt a próbát, hogy bejött ide és látta, hogy hát ez valami rettenetes hely, de aztán észreveszi, hogy milyen jó. Szeretnénk, hogy jól nézzen ki, de azt is szeretnénk, hogy tartós legyen, hogy mély legyen ez a közösség. És ez a négy dolog, amiről ma itt szól Isten igéje, én úgy látom, hogy pontosan a tartós kapcsolatnak a lényegét írja le. Ugye ez a négy dolog így szól, hogy legyetek szellemben vagy lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, aztán a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban kitartók legyetek, és álhatatosan imádkozzatok. Erről szeretnék ma beszélni, és azt szeretném kérni, hogy ha eszetekbe jut ez a parasztkenyér, ami jól is néz ki, és tartós is, akkor gondoljatok erre, hogy itt a római levélben van négy olyan dolog, ami a tartós kapcsolatnak a lényegét, vagy legalábbis nem is a lényegét, hanem a tartósító részét írja le. Alapvetően azt gondolom, itt a római levél a gyülekezetről szól, és erről is szeretnék elsődlegesen szólni, tehát itt a gyülekezetben, hogy tartós legyen a mi kapcsolatunk, és hogyha most azt is mondjuk, hogy jó, akkor legyen jó 20 év múlva is, legyen jó akkor is, amikor már még jobban megismertük egymást, legyen jó akkor is, amikor nagyon sok dologgal begyalogoltunk egymásnak a lelkébe, vagy amikor nem értettük meg egymást, és másképp gondoltunk dolgokat, mert szeretnénk, hogy tartós legyen. De azt gondolom, hogy nem csak a gyülekezetre igaz ez, és személyes példámból szeretném mondani, hogy én azt gondolom, hogy a tartós házasságnak is ez a négy alapvető része van, hogy egy házasság, egy férfi és egy nő között levő kapcsolat, az tartós legyen és jó legyen. És ne arról szóljon, hogy megszeretjük egymást, és elkezdünk valamit, és utána elloposodik, és tönkre megy. És ugyanígy aztán mondhatom azt, hogy szólhat ez a gyermekeinkkel való kapcsolatról is, szólhat ez a munkahelyi kapcsolatokról is, a baráti kapcsolatokról, tehát mindenféle kapcsolatra igaz, de elsődlegesen a gyülekezetről szól, és azt mondanám, hogy talán nagyon szorosan a házasságról is szól ez a dolog. Rögtön akkor nézzük az elsőt, azt olvassuk, hogy legyetek a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Itt eredetileg a szellemben szó van, tehát itt nem egyfajta lelkesedésről van szó, egy emberi lelkesedésről, egy olyan dologról, hogy buzgókodjak, és egy szangvinikus emberről, hanem egy olyan valakiről van szó, aki egyrészt újjászületett, mert ugye a szelleme annak tud csak megszületni, aki már Krisztussal találkozott, és másrészt az életét nem az emberi lelki dolgok határozzák meg, hanem az Isten lelkével, az Isten szellemével való kapcsolat, és ebből fakad, itt van egyedül egy ilyen kis mellé rakott gondolat, hogy azt mondja, az Úrnak szolgáljatok. Úgy tudnám ezt a legjobban mondani, mint amikor valaki megtér, akkor mindenki átélte azt az első szeretetet, azt az első lelkesedést, hogy most, hogy kitárult előttem a világ, egyfajta egészen más helyet megismertem, Istennek a népét, az Istennek az uralmát, és mindent szeretnék az Úrért csinálni, és tulajdonképpen egyfajta tényleg őszinte tiszta motiváció van bennem. Nemrég hívott engem Fehérvárról Révész Lajos, hogy van ott egy fiatal házaspár, akik elkezdtek szolgálni egy nagyon nehéz sorba levő édesanya felé, aki állítólag itt lakik Szombathelyhez közel, és ők Fehérváról járnak le hozzám lelki gondozni, segíteni őt, és akkor mondta Lajos, hogy esetleg azért keressenek meg minket, mert lehet, hogy azért az jobb, hogyha nem 180 kilométerről jön valaki ide, hanem a környező gyülekezetek szolgálnak felé. De ez a fiatal házaspár ez nem érezte ezt. Ők úgy voltak vele, hogy hát az Úr adta nekik ezt a szolgáltatót, ők csinálni akarják. Nem tudom, ismeritek-e ezt a fajta lelkesedést, és aztán később be tudnak jönni más motivációk a szolgálatba. Például ilyenek, hogy kezdem azokat a szolgálatokat csinálni, amit elismernek. Amit azt mondják a többiek, hogy hú, ezt nagyon jól csinálod. És persze mondhatom, hogy igen, ez jó, hogyha bátorítjuk egymást, de hogyha én nekem a motivációm az, hogy én azt csinálom, amit elismernek, az már egy kicsit félresiklott motiváció. Vagy aztán kezdem azokat a szolgálatokat csinálni, amit egyszerűbben meg tudok csinálni. Amikor megtértem, akkor ez nem volt szempont. Akkor azt néztem, hogy mire vezet engem az Úr. De utána most már megfáradtam egy kicsit, már kezdek úgy szolgálni, amit egyszerűbben tudok csinálni, csak azokat csinálom. Vagy kezdek olyan szolgálatokat csinálni, amit látom, hogy sokkal több a gyümölcse. És egyfajta ilyen mérő számot gondolok ebbe az egészbe bele, hogy tulajdonképpen azokat a szolgálatokat érdemes csinálni, amiknek most rögtön már látom a gyümölcsét, és olyan szolgálatokat, amelyiknek nem látom gyorsan a gyümölcsét, nem érdemes csinálni, mert az már nem lelkesít engem. Jó dolog látni a gyümölcsöt, de van egy csomó olyan dolog az életben, amit nem lehet hirtelen elérni. Például mondjuk ilyen egy gyülekezet plántálás, amikor valaki elkezdi, akkor nem egy év, nem biztos, hogy abból lesz hirtelen valami. Emlékszem arra, amikor mesélte a Kovács Géza, ifjabb Kovács Géza bácsinak a fia, hogy amikor elmentek Budafokról plántálni, segítsen valaki, rózsakertre, akkor egy darabig ott voltak, pár évig, és akkor mondta neki a felesége, hogy hát te Géza, szerintem menjünk vissza, ez nem jött össze. Tehát, hogy igazából ott voltak évekig, és nem haladtak előre. De aztán az Úr igazolta, mert ott van most egy gyülekezet, egy jó gyülekezet, egy olyan gyülekezet, ahol helyi emberek járnak. Aztán lehet olyan motiváció is, hogy amit elvárnak tőlem, azokat csinálom. Mert végülis, ha már ezeket elvárják, akkor ezeket megcsinálom, többre már nekem nincs energiám. És itt azt mondja Isten igéje, hogy a szolgálatunk az legyen az Úrnak tisztán. És miért jön ez ide a tartósító szerhez? Hogy kapcsolódik ez? Hát, hogyha én minden szolgálatomat az Úrnak csinálom, akkor védett vagyok a megromlástól, mert akkor nem zavar engem, hogy nem ismerték el, vagy beszóltak nekem, vagy ezt csináltam, azt csináltam, mert én az Úrnak szolgálok. Esetleg egyfajta kis mosolyjal elintézem azt, hogy hát ti még ezt nem értitek, hogy ezt miért csinálom, de védve van az én lelkem, mert nem elismerésért csinálom, nem elvánásból csinálom, nem szükséges dologból, hogy valamit kell csinálnom, akkor az egyszerűbbet megcsinálom, hanem egyfajta mély lelkesedésből az Úrnak szolgálok. És ez egy fontos kérdés, hogy kérlek, hogy gondold végig, amiket szolgálsz, hogy kinek csinálod, és miért csinálod ezt a szolgálatot. Mert nagyon sok szempont, ha megkért a lelki pásztor, vagy mindenkinek kell valamit, egy baptista alapelva 6-ból, gondolom tudjátok, hogy mindenki szolgál a gyülekezetben, és miért csinálod ezt a szolgálatot? Vagy azért szolgálsz, mert úgy érzed, hogy ezt az Úrnak teszed. És ez egy szuper jó dolog, egy nagyon jó dolog, hogyha úgy csinálod, hogy az Úrnak teszed, de még kapsz érte elismerést is, még kapsz érte bátorítást, látod a gyümölcsöket, de nem ezért csinálod ezeket a szolgálatokat. És hogy jön ide mondjuk a házasság, vagy a férfi-női kapcsolat, amikor az udvarlás ideje, hogy szolgálunk egymásnak, de nem azért szolgálunk, hogy én kapjak valamit, hanem az Úrnak szolgálok. egyrészt a házasság az, azt mondja Isten igéje, hogy bemutatja Krisztus és az egyház kapcsolatát. És én azért élek házasságban, és azért dolgozom az én házasságomon, mert szeretném megmutatni ennek a világnak, hogy ez működik, és hogy Isten van mögötte. És azért, mert szeretem az én társamat, és azért, mert én szeretném az ő életét kiteljesíteni, és nem egyéb dolgokért szolgálok, és nincsenek elvárásaim. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy az egyik ilyen tartósítószer, ami tartósítja a közösséget, hogy kinek szolgálsz. Azt mondja, legyetek szellemben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Hogyha ezt teszitek az életetekben, akkor védettek vagytok a keserűségtől. Védettek vagytok attól, hogy valamit csináltok, és nem jön vissza semmi esetleg emberektől. Ez nem normális, hogyha egész életetekben nem jön vissza, de vannak időszakok, amikor csinálunk dolgokat, és nem jön elismerés. Még a legközelebbiek is azt mondják, hogy figyelj, ezt nem kéne csinálni, ezt már hagyd abba, meg nem értjük, hogy miért csinálod ezt. De azt mondja Isten igéje, hogy az Úrnak szolgáljatok. A második ilyen dolog, amit mond Isten igéje, hogy a reménységben örvendezzetek. A reménységben örvendezzetek. Olyanok legyetek, akik tudjátok, hogy nem ebben a kinek mennyi 60, 70, 80, 90 évben kell kiélnünk az életünket, hanem van egy reménységünk, ami azt jelenti, hogy amikor elköltözünk erről a világról, ott leszünk az Úrral, és az a mi örömünk, a mi békességünk az ebben nyugszik. Ebben a dologban, amit Krisztus megígért, és másrészt ez azt is jelenti, hogy ilyen értelemben egyfajta notórikus, javíthatatlan reménykedők vagyunk. Olyanok vagyunk, hogy bármi történik, mindig azt gondoljuk, hogy ez lehet jobb is. Ez az ember megváltozhat. Ennek az embernek lehet más az élete. És nem fordítva vagyunk, hogy már belekeseredtünk az életbe, és azt mondjuk, hogy hát most már még az hívő életem elején még gondoltam, hogy vannak emberek, akik megváltozhatnak, de most már nagyjából azt gondolom, hogy kutyából nem lesz szalonna. Ezt azt mondja Isten igéje, hogy a reménységben örvendezők, hogy mi tudjuk, hogy hova megyünk, tele vagyunk reménységgel, örömmel várjuk a Krisztussal való találkozást, és tulajdonképpen oda koncentrálunk, és itt pedig ez a reménység, ami nekünk megvan az életünkben, ez kihat a emberi kapcsolatainkra. Kihat a közösségben, hogy teljes reménységgel vagyunk egymás iránt. És ahogy most így rátok nézek, és ti egymásra néztek, bárkire néztek, azt látjátok, ránézek az Ádámra, és előttem van Ádám, aki majd 50 évesen, nem tudom, 6 gyereke lesz, és egy nagy szolgáló lesz, és nem tudom, hogy mit fog tenni, és tudni fogom, hogy és így nézek ő rá, vagy ránézek bárkire, aki itt van, bocsánat, pont téged láttalak, de ez nem profécia volt azért, azt vedd úgy, de tehát, hogy értitek, hogy ránézünk egymásra, és azt látjuk meg, hogy mi változhat, és mi lehet az, ami jó lehet. Mert mi ránk is így tekint az Isten, mi is ezt tapasztaljuk, amikor az ember egy családba felnő, és a családba szeretetet kap, akkor tud továbbadni szeretetet. És hogyha mi az Istentől reménységet kapunk a jövendőre, akkor mi is tudunk reménységgel tekinteni egymásra. És hogyha egymásra nézünk, és nem tudom, valetek történt-e már ilyen, valakire ránéztek, és eszetekbe jut valami nem jó dolog, amit az ember nem jól csinált, vagy valami, akkor nem ez marad meg bennünk, hanem azt mondjuk, hogy jó, hát most itt tart, de fog tudni előre haladni. És ugyanígy a házasságban, ugyanez vonatkozik, hogy nem abban reménykedek persze, hogy ő mindenben meg fog változni, mert szeretném mondani, ez nem egy jó reménység, hogy majd mindenben ő olyan lesz, mint amit én szeretnék, de abban reménykedek, hogy ő az Úr ki fogja teljesíteni. És hogyha bármi nehézségem van, problémám van, meg fog oldódni, és nem hagyom a reménytelenséget magamba. Hogy azt mondjam, hogy ennek már nincs így értelme tovább, hanem notórikus, javíthatatlan, reménykedő vagyok, amikor ránézek az én testvéremre. Aztán azt is mondja, ez is egyfajta tartósítószer. Ez is véd, ez a reménység, ez is véd engem attól, hogy megromoljon az életem. Védi a közösséget attól, hogy megromoljanak a kapcsolatok, és esetleg már átéltünk egymástól 5-6 valamiféle pengeváltást, és akkor azt mondjuk, hogy hát ezt most már lezártam, egy gyülekezetben vagyunk, de én nem szeretnék már többet vele, mert reménykedő vagyok. Azt is mondja Isten igéje, hogy legyetek a nyomorúságban kitartóak. Ezt mondja a római gyülekezetnek, ez a nyomorúság, ez lehet külső nyomorúság, amikor valamiféle külső nyomás van a gyülekezetem, és ebben kell kitartónak lenni, de lehet ez egyfajta belső dolog is az életünkben, és azt gondolom, hogy aki házasságban él régebb óta, az tudja, hogy még a házasságban is lehet nyomorúság, lehetnek olyan helyzetek, amikor éppen hát nehezebb a kapcsolat, és nem olyan jól működik, és azt mondja Istennek az igéje, hogy legyetek a nyomorúságban kitartóak. Maradjatok állva ott. Ne meneküljetek el. Ne csináljátok azt, amit Budapesten meg lehet csinálni, hogy mindig minden nyomorúság időben átmegyek egy másik gyülekezetbe, ahol éppen a gyülekezet a maximumon van valamibe, és akkor oda megyek, mert nem bírom elviselni a nyomorúságot, nem bírom elhordozni azt, amikor nehézség van. Azt mondja Isten igéje, hogy ez is egy tartósítószer, hogyha ki tudsz tartani a nyomorúságban, és ugyanígy egy házasságban. Hogyha ki tudsz tartani a nehéz időkben, amikor meghidegül a kapcsolat, amikor nagyon nehéz dolgok vannak, akkor azt mondja Istennek az igéje, hogy tartós lesz a te kapcsolatod. És végül azt is mondja, hogy az imában legyetek álhatatosak. Folyamatosan imádkozzatok egymásért. Egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, észrevettétek-e, hogyha valakiért rendszeresen imádkoztok, akkor valahogy Isten átformálja a ti szíveteket afelé az ember felé. És nem nagyon tudtok rá igazából haragudni. Valamikor haragudni szeretnék, mert hát olyan dolgokat művel, de valahogy mégis érzem, hogy hát ő is Istennek a gyermeke, és hogyha imádságban hordozom őt, akkor az megerősíti a kapcsolatokat. Nem tudom, próbáltátok ezt, hogy imádkoztok azokért, akikkel nehézségben vagytok. De nem csak azokért, mindenkiért. Azt mondja Istennek az igéje, hogy folyamatosan könyörögjünk egymásért. Nem tudom, mennyit szoktatok könyörögni, most a házasoknak mondom, a házastársatokért, hogy imádkoztok-e értük, és kéritek-e az Istennek az áldását, és amikor éppen nehézség van, akkor is kéritek-e azt, hogy az Úr áldja meg őt. Azt mondja Isten igéje, hogy igen, ettől lesz egy kapcsolat igazán tartós. A saját példámból azt szeretném mondani nektek, hogy a házasságunkban Jutkával ezeket a dolgokat gyakoroljuk. És nem lennénk itt, hogyha nem gyakorolnánk ezeket a dolgokat. És múlt héten is volt olyan, amikor szükség volt arra, hogy kitartóak legyünk a nyomorúságban, amikor éppen összevesztünk. És rengeteg időt tudnék felsorolni, amikor szükség volt arra, hogy igen, hogy tartós legyen a kapcsolatunk. Volt egy olyan időszak, amikor nagyon nehéz volt a kapcsolatunknak, de az, hogy nem az az életcélom, hogy engem a feleségem kiszolgáljon, hanem én szeretnék szolgálni az Úrnak azzal, az alapján, az ige alapján, hogy amikor azt mondja a férfiaknak az Efezusi levélben az Úr, hogy úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus szereti az egyházat, hogy én ezt az Úrnak teszem, és az Jutka iránti szeretetemből, ez tartósítja a kapcsolatunkat. Vagy az, hogy imádkozom érte minden nap, ez tartósítja a kapcsolatunkat. Vagy az, hogyha éppen összezőrentünk, és nagyon kemény a hangulat otthon, akkor kitartok ebben, és nem mondom azt, hogy hát akkor ennek valami tévedés történt, hanem azt mondom, hogy hát ilyen is van, és ebben ott kell, állva kell maradni. És az, hogy reménykedő vagyok, hogy én mindig is úgy fog tekinteni Jutkára, hogy tudom, hogy amikor majd el fog költözni erről a földről, akkor az Úrhoz fog menni, és addigra az Úr el fogja őt készíteni. Nagyon tetszett a múlt héten, a Révész Árpád mondta az ima konferencián, már nem tudom mivel kapcsolatban, csak hogy a Billy Graham feleségének a sírjára az van írva, hogy az építkezés befejeződött, köszönöm a türelmet. Tetszett ez a dolog, hogy ilyenek vagyunk, de tudjuk, hogy el fog készülni. el fog készülni. És így tud tartós lenni egy kapcsolat. De itt a gyülekezetről van szó, így tud tartós lenni egy gyülekezet is. Egy gyülekezet, ha elindul, nagyon sok közösség elindul, de utána lehetnek nehezebb időszakok. Lehetnek közöttünk nehezebb időszakok, de ha ezeket gyakoroljuk, akkor tartós lesz a mi közösségünk. De mi kell ahhoz, hogy ezek a dolgok jól működjenek? Az Úrnak való szolgálathoz, ami ott is van előtte, az kell, hogy szellemben buzgók legyünk. A lélekkel való kapcsolat kell. Ezt nem tudjuk megcsinálni emberi erőből. Ahhoz, hogy reménykedők legyünk, ahhoz kell egyfajta belső öröm, kell egyfajta békesség az Istennel. Ha én békességben vagyok, akkor én azt tapasztalom az Istennel kapcsolatban, hogy ő folyamatosan reménykedik bennem, és ha én el is keseredek, hogyha azt is látom, hogy ez nekem nem megy, mégis azt érzékelem, hogy Isten azt mondja, hogy de csak próbáld meg még egyszer. És hogy én fölkészítelek, és én oda foglak hozni téged. Ha ezt élem, ez a belső békém van az Úrral való kapcsolatból, akkor tudok felétek is ilyen módon tekinteni. Ahhoz, hogy kitartsak a nyomorúságba, erőre van szükség. Nagyon nagy erőre van szükség. És azt nagyon jól mutatja a világ, hogyha megnézitek, hogy a mai világ mennyire olyan, hogy mindent eldobunk. És ebben ott van az is, hogy tönkre megy a cipőnk, akkor már veszünk egy újat, és nem viszük el már a Schusterhez, meg már olyan cipőket csinálunk, nem is tud megcsinálni a Schuster. Mindent kidobunk, és most már ott tartunk, hogy most már a kapcsolatokat is kidobjuk, és mindenből hirtelen lehet újat tenni. És azt mondja Isten igen, hogy igen, isteni erő kell ahhoz, hogy te kitartsál, de hogy ebben van érték, hogy ez egy jó dolog. És ez lehet, hogy egy világi ember azt mondja, hogy most minek tartsak ki? Hát azért, mert Isten ezt kéri tőled, és ez az értékes, és nem az, hogyha mindig eldobsz valamit, és mindig föladsz mindent. És az imádsághoz egy nagyon mély kapcsolat és bizalom kell az Istenhez. Hogy az imádság az nem pusztán annyi, hogy elmondok imákat, hanem az, amiről Zsolt is beszélt, hogy amikor baj van, akkor odaállok az Istenhez, és tudom, hogy ő meghallgat engem, és egyfajta bizalomból mondom és imádkozom a testvéreimért, a házastársamért. Ezt nem lehet semmilyen formában vallásosságból megcsinálni ezeket a dolgokat. És hogyha körülnézünk a keresztény közösségekben, akkor bizony azt kell mondanunk, és akkor csak a magunk házatáján mondom, a baptista gyülekezetek házatáján, hogy vannak gyülekezetek sajnos, amelyik nem voltak tartósak. És még állnak, és még elmennek oda az emberek, és működik az a gyülekezet, de igazából már tönkrementek a kapcsolatok. Nem tudott tartós lenni ez a kapcsolat. Ezt nem tudjuk vallásosságból, emberi erőből megcsinálni, ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha letérdelünk az Isten elé, és azt mondjuk, hogy Uram, tőled van szükségünk erre, mert mi vágyunk arra, hogy tartós legyen a kapcsolatunk. Vágyunk arra, hogy tartós legyen a szombathelyi gyülekezet, ami nagyon jó, az megmaradjon, sőt, még jobb legyen, és vágyom arra, hogy az házasságom tartós legyen. És amilyen most, attól csak jobb legyen. És reménykedek ebben. Egy nagyon fontos dolog, hogy ez a rész nem a vészhelyzetre való kis rövid leírás. Hogy amikor rettenetes nagy baj van, akkor gyorsan föllapozom a Róma 12-t, és akkor elkezdem ezeket a dolgokat csinálni. Ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy a tartós akkor lesz, hogyha amikor megsül az a parasztkenyér, már akkor tartós, és nem amikor már észreveszük, hogy már kicsit rágós, már kicsit megbüdösödött, már nem olyan jó, akkor belenyomunk valamiféle kis tartósítószert, hanem az abban benne van az elejétől kezdve a tartósítószer. Én nem értek hozzá, nem tudom, hogy tud úgy maradni, de Isten népe az úgy tud csak tartós lenni, hogyha a tartósítószer az benne van folyamatosan. Akkor tudunk tartósak lenni, hogyha ezeket a dolgokat, hogy az Úrnak szolgálunk, hogy a reménységben örvendezünk, hogy a nyomorúságba kitartunk, és álhatatosan imádkozunk, ez folyamatosan benne van a mi életünkben. Ez a gyülekezetnek a megmaradásának itt a római levélben a kulcsa, hogy ezeket gyakoroljuk-e, és hogy hogyan gyakoroljuk. Jézusnak a példáját, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ő mindezeket nagyon komolyan és nagyon szépen tette előttünk. És tudjuk azt, hogy Jézus azon túl, ami a legfontosabb és a legkülönlegesebb szolgálata volt, amire ma fogunk emlékezni majd az úrvacsorában, hogy az életét adta értünk, adott egy példát is elénk. És hogyha csak belegondoltok abba, hogy Jézus Krisztus kinek szolgált, amikor itt volt a Földön. Kire figyelt ő, tulajdonképpen mit számított neki, akkor azt látjuk, hogy igen, ő teljes egészében az Istenre figyelt, és az Istennek szolgált, és azt tette, ezt többször el is mondta, amit az Atya mond neki. És nem lehetett kimozdítani, és nem lehetett mondani, akik szerették, a Péter mondta, hogy Uram, ez nem történhet meg veled, nem bizonytalanodott el, vagy akik nem szerették, és el akarták tenni hamarabb lábalól, és meg akarták ölni, ők se tudták eltántorítani, és amikor jöttek a betegek, akkor azt mondta a Márk evangéliumában, olvassuk az elején, hogy figyeljetek, most nem tudok tovább itt lenni, nekem tovább kell menni, mert az igét kell hirdetnem, mert azért jöttem. Tehát se jó dolog, se rossz dolog, őt nem tudta eltántorítani, és ő mindig azt tette, amit az Isten mondott neki, és volt neki egy igazán mély belső meggyőződése, békessége. És azt mondja, hogy nekünk is így kell. Jézus nem egy Superman volt itt, aki lejött Isten képében, és tulajdonképpen embernek nézett ki, de igazából ő nem volt ember, hanem csak egy ilyen Supermanként élt, és neki könnyű volt, hanem ő teljesen emberré lett. Azt mondta Isten igéje, hogy ő teljesen emberré lett, és hogy mi is meg tudjuk ezt csinálni. És tudunk így szolgálni az Úrnak. Aztán azt is tudjuk, hogy Jézusnak volt egy biztos reménysége. Még úgy is volt neki egy biztos reménysége, hogy tudta, hogy a kereszt az egy kőkemény dolog lesz. És ő úgy élt, gondoljatok bele, hogy abban a 3 évben úgy szolgált végig, hogy tudta, hogy min kell neki keresztül menni, és mégis amikor olvassuk Jézus történeteit, akkor nem egy megkeseredett, egy félelemtől rettegő valakit látunk, hanem egy derűs, egy vidám, egy olyan valakit, akiből sugárzott a reménység. És a tanítványokra, amikor ránézett, akkor tudta mondani mindegyikre, hogy igen, ő tudja, hogy ebből mi lesz, abból mi lesz, abból mi lesz. És még Péterre is úgy tudott ránézni, hogy tudta, hogy Péter el fogja őt árulni, meg egyébként is egy kicsit ilyen túl szangvinikus és állandóan felegekbe jár, és majd nagyokat fog bukni, de mi lesz belőle? Jézus reménységgel volt tele. És aztán azt, hogy kitartott a nehézségben, azt tudjuk, bár egyszer felkiáltott a tanítványoknak, mondta, hogy meddig szenvedhetlek még benneteket. Abban is tudjuk, hogy azért nem volt neki könnyű ezekkel a tanítványokkal együtt, mert látván az ő sok-sok emberi gyarlóságukat, de kitartott végig. És ott a Getsemáné kertben az imádságban is kitartott, és kitartott a kereszten. És azt is tudjuk, hogy ő állandóan imádkozott. Kezdődött az ő ima élete, már korábban is biztos imádkozott, de amikor színre lépett a pusztában, aztán nagyon sokszor le van írva a Bibliában, hogy éjszaka átvirasztotta az éjszakát, és imádkozott, és így készült a következő napokra. Aztán azt is tudjuk, hogy imádkozott a Getsemáné kertben, amikor a legnehezebb volt, és még azt is tudjuk, hogy amikor a kereszten volt, még akkor is az Atyához kiáltott, és imádkozott az emberekért, hogy Atyám, ne rót fel ezt nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És még azt is tudjuk, hogy Jézus még most is imádkozik. A római levél írja, hogy folyamatosan közben jár értünk. Az Úr Jézus Krisztus gyakorolta ezeket a dolgokat, és az ő kapcsolatai, azok tartósak voltak, és láthatóak voltak. Aki látta Jézusnak a tetteit, az azt látta, hogy itt van valami mögötte. És azt mondja Isten igéje nekünk, hogy a mi közösségünk az ilyen lehet, meg most ilyen is, és ilyen is maradhat, és még inkább ilyen lehet, hogyha gyakoroljuk ezeket. Én arra hívlak most benneteket, hogy gondolkozzunk egy kicsit el ezen a 4 területen, hogy hogyan állunk ezekkel a területekkel. Most azt fogom kérni tőletek, hogy egyenként imádkozzunk, mindenki magában imádkozzon, és egy picit legyen majd csendben az Úr előtt először, és először csak hagyja, hogy Isten lelke szóljon, hogy ezeken a területeken hogy állunk, miben tudunk változni, mit kellene változtatni. Ugye ez a négy terület, hogy kinek szolgálok, mi az én motiváció, milyen motiváció van az én szolgálatom mögött, aztán mennyire vagyok én javíthatatlan, notórikus reménykedő mindenkire, akire ránézek, lehetnek ezek családtagjaim, lehetnek ezek gyülekezeti tagok, munkahelyi kapcsolatok, vagy bármilyen kapcsolat. Mennyire vagyok most kitartó a nyomorúságba, vagy föladtam már dolgokat, illetve mennyiben vagyok az imában állhatatos. Most alatta egy éneket fogunk hallgatni, de most arra kérlek benneteket, hogy egyelőre ne énekeljétek ezt az éneket, hanem kicsit legyetek csöndben magatokban, kicsit várjátok, amíg, hogy Isten mit mond, és utána magatokban imádkozzatok, és kötelezzétek el magatokat arra, amit a lélek mond, és utána együtt, majd amikor már mindenki imádkozott, együtt fogjuk énekelni ezt az éneket. Hajtsuk meg most a fejünket!